16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kamuti Jenő, kétszeres olimpiai ezüstérmes világbajnok, vívóval, sebészorvossal, Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kamuti Jenőt, akivel az életpályájáról és a választott igéjéről fogunk beszélni.
Köszönöm a megtisztelő meghívást, és nagyon boldogan teszek eleget ennek a felkérésnek, hiszen jó szolgálati segedetet tudok ezzel üzenni a magyar embereknek.
Ön nemrégiben töltötte be a 80. születésnapját, emögött egy nagyon gazdag életpálya áll. Kétszeres olimpiai ezüstéremmel, világbajnoki címmel, fair play díjjal, és mindemellett sebészorvos is. A családi háttér, az otthonról hozott értékek mennyiben járultak hozzá ehhez a sikeres életpályához?
Meghatározó. Elsőlegesen én szeretem idézni édesanyámat. Ő fogta a kezemet, első percre kezdve úgy nevelt, hogy nem is vettem észre, hogy nevelt, és a legfontosabb mondata, amit halál előtt mondott nekem, az, hogy fiam, minden este adj hálát Istennek, hiszen tenyerén hold téged. És ezt tényleg így is érzem. Én nekem volt egy gyerekkorom és egy biztonságérzetem abból kifolyólag, hogy kiválasztott ember vagyok, vagy másképpen szóval Isten tényleg tenyerén hold.
Egy élsportoló hogyan tudja felmutatni az új igazi értékeket, ami különösen fontos lenne a mai értékvesztett világban? Át lehet-e adni a fiataloknak ezt?
Kötelező a mi felelősségünk az, hogy a jövő generációja milyen lesz, milyen erkölcsi tartása lesz, és miután a Nemzetközi Felpő Bizottság hirdetését megkaptam, pályafutásom befejezése után meghívtak a Nemzetközi Szervezet Végrehajtó Bizottságába, azóta dolgozom, majd 2000 óta elnökként, az, hogy a fair play-t, a becsületes játékot, a tisztességet, a dopingmentes küzdelmet győzni, de nem minden áll, és ez lényeges, az utolsó része a mondatnak. Ez szerint kell készülnünk, és ez szerint kell élnünk. És én, amióta elnök lettem, mondom, hogy ezt hirdetni is kell, és folyamatosan példákat kell felhozni, mert az marad meg a gyerekekbe, fiatalokba, de mindenkiben.
Mennyire fontos a sport a fiatalok életében? Elég sok vita folyik arról, hogy kell-e az iskolában ennyi testnevelés. Mert az utóbbi években a kormány úgy döntött, hogy több testnevelési órájuk legyen a gyerekeknek.
Én először is nagyon jó döntésnek tartom, hogy nagypapa, papa és orvos, hogy sportoljunk, és a sportra is épp úgy rá kell nevelni a fiatalok, a gyerekeket, meg sok minden egyéb másra, erkösre, hitre, matematikára, biológiára, de az, hogy ne csak egyszerűen egy tantárgy legyen a testnevelés tanára, mi feladatunk meg a testnevelés tanárnak, hogy játékosan a kornak, a 6 éves gyereknek, a 10 éves gyereknek, a 14 éves gyereknek nagyjából a serdülőkor kezdetéig vérévé kell, hogy váljon a sport. Egyrészt maga a sport tevékenység is eleve egy egészséges izomzat, csontváz, izületi fejlődését is eredményezi. Másrészt pedig az a filozófia, amit a sport tud adni az embereknek, az embernek, a gyereknek, azt én nagyon fontosnak tartom, és ezért tartom jónak a kormány döntését, hogy mindennapos testnevelést bevezetik.
Lelki fejlődésükhöz is hozzájárul esetleg ez?
Épp testben, épp lélek, mondták őseink és eleink, akik nagyon bölcsek voltak, és a régi ókor olimpiával alapozták meg tulajdonképpen a modern kor sportját is. Feltétlenül nem választható el a test a lélektől.
Többször szóba került már fair play a beszélgetés Igen. folyamán. 1977-ben önnek ítélték meg a fair play díjat. Igen. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van, hogy miért kapta, a másik pedig az, hogy Lehetséges, hogy a 10 parancsolat szerepet játszik abban, hogy a sportoló ne csak önös érdekeit tartsa szem előtt?
Feltétlenül. Ez maga a felpé egyik pillére, mert ezt ki lehet bontani olyan sok minden tulajdonsága, mint magának a hitnek is. A 10 parancsolat is rengeteg üzenetet foglal magával. Én szoktam is használni beszédeim során, hogy a 10 parancsolat az alapja a felplének. A Nemzetközi Vívószövetség francia elnöke terjesztett engem felplére. Három indokot említett Pierre Feri úr, az elnök, a pályafutásom során tapasztalatokból, hogy egy, bárkivel bármi történt, a páston tudták, hogy orvos vagyok, a keresztnevemben szólítottak, hogy hol van. Volt hivatalos orvos mindig, de egy olyan bizalom alakult ki körülöttem, hogy egy fontos kelléke lettem, én értem a hazai és a Nemzetközi Vívószövetségnek. De konkrét példával éve. Az egyik alkalom az volt, amikor egy világbajnokságon az svájci ellenfelemnek eltört a tőre, mindegyik a tartalék, és nem tudta tovább folytatni, és én a saját tartalék fegyveremet adtam oda, azzal vittünk, megvett, ő lett a világbajnok, én meg második, de számomra nem jelentett semmiféle, azóta sem haragszom, azóta sem viselkedek úgy, hogy valami rossz érzésem lenne. A másik ilyen cselekedet volt, hogy az meg sportdiplomáciai, hogy mexikói olimpián egy holtverseny alakult ki, egy francia vívó és közöttem a második helyen. Volt egy régi szabály, egy új szabály. Az új szabály szerint, amit a magyar sportvezeték Élikön Kovács Pali bácsi valaki ragaszkodott hozzá, hogy a szabály, amit elfogadott a Nemzetközi Szövetség annak szellemében, ez az új szabály, nem kell vívnom a második helyért, mert a tusarány, a gólarány, szabad ezt mondanom, nekem kedvezett, és ezért automatikusan én második lehettem. A franciák által képviselt régi szabály, az pedig azt mondta, hogy holtversenyt kell vívni, vissza kell menni a pársra, és eldönteni a pársra, hogy ki a második. És engem rettentően zavart ez az egész dolog, hiszen az ellenfelem, egy jó barátom volt azóta is, ellenére nem szeretnék úgy győzni, hogy ilyen diplomáciai ügyeskedés, mert számomra sokszor az ügyeskedés szintjén mozog a diplomácia. Vezetőm ellenére, a Kovács Fali bácsi vezetőm döntés ellenére azt kértem, hogy hadd vívjak, és ne az zöld asztal mellett, hanem a páston dőljön el. És jó Isten segített, nyertem, igaz, hogy csak egy tussal, de mégis így lettem Mexikóban, ez is érmes. A harmadik eset, az pedig, ez 61-es világbajnokságon volt a döntőben, az ellenfelem megsérült, a bokkája kimért, nem nagyon tudott már mozogni, és tulajdonképpen utólag úgy minősítették, hogy az egyenlő esélyeket biztosítsunk a sportban mindenkinek. Ő nem tudott mozogni, nem tudott támadni. Én viszont erősségem volt a támadás. És nem volt szívem, tudatom, hogy én most támadok, és akkor tudok jönni, és olyan akciókat csináltam, amivel ő neki nem kellett mozogni, csak helyben állva védeni és visszaszólni, és így megvett, és ő lett a világbajnok, én pedig másik. Mind az edző, mind a barátaim elítéltek, hogy ő lett valaki ilyen stupid, hogy nem használjak ezt a lehetőséget, amire nem ő tehet. De most utólag is végre nem lettem volna se kisebb, se nagyobb. Így viszont nekem egy jó érzés ez, hogy én megpróbáltam magam magyar egyenlő feltételeket teremteni a páston, amikor küzdöttünk. És ezért történt ez a hármat emelt ki. A francia elnök, amiről én nem is tudtam, felteljesztettek, és Franciaországban volt a kongresszus, és ott tudtam meg. Én akkor már abba hagytam 77-ben, és nagyon boldog vagyok ennek a kitüntetés elnyerésével.
A 70-es években ösztöndíjjal sikerült kijutni a Franciaországba. Milyen tudást sikerült hazahoznia a sebészorvosnak onnan?
Itt hadd mondjak, ezt megelőzően egyfajta dolgot, hogy a magyar közmondás a jó tett helyébe jót válj, de jó tett helyébe nem kell válni, az jön magától. Én azt gondolom, hogy ha az ember az élete során úgy viselkedik az utcán, a családban, a közösségben, kórházban, vagy munkahelyemről beszélek most, az egyrészt egy örömet okoz, jó érzést okoz, boldogát tesz, és előbb-utóbb kéretlenül is az ember ezt visszakapja, hanem többszörösen. Így kerültem ki Franciaországba, ösztöndíjja volt egy kollégám, aki korábban már Franciaországban még háború alatt volt kint, és mondta nekem, elsőves orvos voltam, hogy ilyen ő, mi egy angol-amerikai-német iskolát jártunk be, de ahhoz, hogy a világot másképp is lásd, ahhoz meg kell ismerned a francia sebészetet is. Ha van benned ambíció, különben nem feltétlenül, csak az ambíció, ami bennem volt, mert a sport is ezt hozta magával, és én jó orvos szerettem volna lenni. Mert ez még sokkal rosszabb, mint egy rossz fiúnak, abban baj nincs, de ha valaki rossz orvos, az baj, mert a betegen nem tud, hogy segíteni kellene. Megcsináltam az alapvizsgákat itthon, és fájáztam egy francia ösztöndíjat, amit a Párizsi Sebésztársaság hirdetett meg. Most a szociális élet érjük, akkor nem olyan lehetett kimenni külföldre, nem volt Erasmus program, semmilyen nem volt. Én az addig végzett munkám prezentálásával abból a 10 helyből egyet megpályáztam, amit a párizsiak hirdett, a Párizsi Sebésztársaság hirdetett meg, amivel egy helyet elnyertem, viszont közben én vívtam, és közben készültem a Müncheni olimpiára, és a sportminiszter, meg a vezetők azt mondták, hogy Jenő, az az olimpia mégiscsak erre készülsz, ez fontos is legyen. Nem azt mondtam, hogy nem adtak útlevelet, de rábeszéltek, hogy ne orvosként folytassam a talmát. Notabene én már hezitáltam azon, hogy én abba hagyom, mert nincs annyi idője az embernek. És a feleségem, aki szintén orvos volt, és akkor már két gyerekünk is volt, és nagyon boldog családi életet éltünk, mondta, hogy azért hívjál, hát ha dobogós leszel, és aztán majd utána, olimpia után, akkor előjünk. És kiderült, így csináltam, második lettem, nem bántam meg Münchenben az olimpián egyéniben, és újra beadtam 73-ban, 74-ben, és akkor sajnos nem fogadták el, mert hogy elmúltam 30 éves, és benne volt, amit én is vettem észre, abban a kiírásban, hogy szakorvosnak kell lenni, de nem lehet idősebb 30 évesnél. Hát így maradt az ezüstérem, és mindenesetre jó tett helyébe, hogy mondom. Talán sok barátot szereztem a franciáknál, a vívásban és a sportban is. És mi rendeztük 79-ben a világbajnokságot itt Budapesten, és francia vívó barátaimat, meghívtam, jönnek a Balatonra, családostól, sokat beszéltem, én mindig magyar szívem, amikor lehet, promotáltam mostani kifejezéssel, hogy Magyarország szép, meg Magyarország gyönyörű, és meg a Balaton, ne? És úgy jöttek el, megszervezték, 10 család, jöttek a Vívó világbajnokságra, és közben elintéztem, foglaltam szállást nekik, nekünk volt egy kis, van egy kis házunk a Balaton keresén, akörül, és ott együtt töltöttük a világbajnokság után. Lementem a francia családokkal együtt, és ott éltük a magunk nyaralási idejét, és ilyen szalonosítés közben a francia szövetségi kapitány odajött, aki tudta az egész történelmet, hogy te Jenő, mindenáron Párizsba akarsz menni, ha akarsz egyáltalán. De nem, meg nekem bármelyik egyetemre megyek szívesen tanulni, mert mégis gondolom, ez közöttük nincs egy különbség. Azért, mert van egy lehetőség, ha megpályázod a bordeaux-i egyetemet, ott is van egy alap, egy büdzse a külföldi orvosok számára, de ez nincs korhatár, mert ez elsősorban a dél-amerikai, meg déle, meg afrikai sebészektől váltak, de besoroltak engem a fejlődő országok közé, hogy be tudnak segíteni, mert a rektor vívott. Szóval egyszerűen a korábbi életem során egy olyan barátság alakult ki, hogy ki hol tud, segített egyik a másik a Páston kívül, vagy itt én Magyarországon, vagy amikor ott voltam kint, akkor ők. Én voltam a kvázi nagykövet a magyar sport és a franciák között ilyen vívás tekintetében elsősorban. Röviden kikerültem, 40 évesen, tehát nem gyerekként. Ez is köszönhet a feleségemnek, aki aki a két gyerekkel együtt itt vállalta, hogy egy fizetésből, vagy minimális fizetésből itt élnek, és akkor a feleség mondta, hogy ha úgy érzed, hogy van még tanulni valód a sebészetben, és szeretnéd még jobbá tenni, akkor mi majd megoldjuk a családit, ezt a részét, és mondta, hogy én támogatom, hogy menjél, és így kerültem ki egy internátus szobába, laktam, 500 frank volt, ami zseppénzt adtak, ami 100 eurónak felel meg mostan tulajdonképpen, és valami csodálatos, másfél éven volt, ahol rengeteget tanultam, és az egész orvosi pályám további létét és pályafutásom létét, szakmai pályafutásom, szakmai, meg hát vezető pályafutásomat is meghatározta. Hát csak egy példát hoztam haza, mindent, ami újdonság volt akkor, tehát szerencsém is volt, hogy például ezeket a laparoszkópos műtéteket akkor kezdték el bevezetni. Én hazajöttem, és talán én voltam az első, aki meghívtam a volt professzoromat Franciaországban saját pénzemért, egy weekendre. Egyik kollégám, a lőjász professzor Marton István, akinek már megvoltak ezek a gépei, amivel ezt lehetett csinálni. Egy bemutató műtétet, egy live show-t csináltunk, egyik Mávkázi kolléganő szerette volna, hogy operáljuk meg az EP-vel a francia professzorral. Tényleg nagyszerű volt, meghirdettem, hogy Perissa prof fog jönni, és bemutató műtétet tart. A csilláron is loktak a kollégáim, mert nem láttak, és a magyar sebésztársadalom ugye konzervatív, és tényleg első hallásra ez a laparoszkópos műtét egy novum volt, mert nem lehet például két dimenzióban látni, nem fogja meg az ember a szervet, nem veszik kézbe. Szóval teljesen más technikát, pszichológiai technikát igényel, és jó sikerült a műtét, a francia profok maga szellemessége után az előadóteremben tévéláncon keresztül vittük ki a műtét képeket, és hát akkor beindult ennek a terjesztése. Hál' Istennek Magyarország pillanatok alatt utolértük, mert nálunk is sok tehetséges fiatal, elsősorban fiatal volt. Ma már nagyon-nagyon sokféle, nem csak a EPE műtéteket, hanem a már térd műtétet, ízület, és nem akarom felsorolni, hanem szakmai kollégium ez most, és beindult, és ezt például ezt köszönhetem Bordónak, és ha egy mondatot mondhatok még a szakmán kívüli részen, egyedül voltam, nem volt magyar ember, sem akivel tudtam volna lazábban beszélgetni, de 3-4 hónapig nem tudtam megérteni azt a politikai társadalmi milliót, azt a szabadságot. Azt kell mondanom, hogy nem kellett félni a portástól, nem kellett félni a műtősfőtől, nem tudom, hogy ki figyel. Az ő liberalizmusokkal, amivel kezelték a sebészek is, tehát még maga az életben, hogy az egyetemen délben lehetett mindenki abba hagyta a munkát, és elment a kantinba, és orvos, professzor, medikus egy asztal mellé, egy hosszú asztal mellé leült, ivott vörösbort, meg egy, nem sokat nyilván, meg egy kis vizet is hozzá, és egy közösség volt. Ugyanakkor pedig szabadon, hogyha megakadt valamire sebész például a szakmán visszatérve egy műtés során, nem rohant rögtön, hogy jöjjön egy urológus, vagy nőgyász, hanem ő maga tudta, és sokáig tanulta, amíg el tudott látni kisebb-nagyobb beavatkozás, mondjuk egy urológiai beavatkozás is a sebészeti műtés során. A szemlélet volt a fontos, és hát az a technika is.
A franciaországi ösztöndíjas évei alatt nem gondolt arra, hogy kint marad? Ezt azért is kérdezem, mert diktatúra volt, igen, utazni sem lehetett. Igen. Tehát anyagilag is jobb helyzet volt.
Tízszeres pénzfizetés.
És most különösen adódik ez a kérdés, mert napjainkban meg rengeteg orvos hagyja el Magyarországot.
Soha. Soha. Nem fordult meg az én annyira. Ez is a sportnak is köszönhető például. Meg a családomnak, akik olyannál neveltek. Főiskolai világbajnokság, amit hál' Istennek négyszer nyertem, akkor az első gondolatom, hogy na ezzel a tussal mennyit segítettem a családomnak, és hogy még otthon nem tudják, én nagyon-nagyon magyarnak éreztem magam. Nem csináltam ebből nagy dolgot, nem vettem dobra, meg sem, de nem vagyok egyedül, mert én tapasztaltam most már, hát a 80 év tapasztaltam, olyan igaznak gondolom az, hogy a magyar sikersportolók van, minden benne van egyfajta haza iránti tisztelet és becsület. És még azt sem tudom megfogni, azért, mert megkaptam a lehetőségét, vagy valami. És még azt is el tudtam intézni, hogy családom kijöjjön, mert családom itthon volt, de trükkökkel megetett, de meg nem veszi valahogy, hogy megtanultam egy csomó dolgot, amit szerettem volna hazahozni. Hát ez kötelességem. És ma is érzem azt a kötelességét az embernek, amit hordozni kell. Mondjuk egy háttér még, ami arra biztatott volna, hogy maradjunk kint, kis csempészve családomat meg, vagy valamilyen formát. Mert hogy édesapám 1956-ban a Vasút Központi Forradalombizottság elnöke volt, amire letartóztatták, a sportnak köszönhetően sikerült segíteni, amikor börtönben volt, és azok a történések, amit én átéltem, Magyarországhoz kötnek. Nem lettem volna boldog, most is azt mondom. Tízszer több fizetésem, a kastélyom lenne, ahol ármentél, jó vörösborokat innék, hajóm lenne, meg, és akkor mi van?
Igen. Melyik bibliai igét hozta nekünk, és milyen személyes élménye fűződik hozzá?
Máté evangéliumában 21/22 üzenetet, hogy bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Ehhez elmesélném azt a történetet, ami bennem rögzült, és ami feledhetetlen. De 13 éves unokámmal beszélgettem, aki katolikus gimnáziumban jár, segítsen nekem, és mondja a véleményét erről. És elmeséltem a most következő történetet, amire azt mondta, hogy Jenci, mert így szólít, azt mondta, segítek neked természetesen, amit elmondtál, abban az a szép, hogy igaz is. Na most elmondom ezt az igaz történetet, amihez kötődik ez a bibliai idézet. Én 64-ben a Tokió olimpián 5. voltam, akkor szerettem a rövid időn belül, amit lehetett 67-ig megcsinálni a sebész szakvizsgát, és abba akartam hagyni a vívást, hogy most már csak a sebészet. És a feleségem, Baj Béla bácsi, aki a mesternem volt, és második apám, azt mondták, hogy nem lehet abba hagyni, tessék, készüljünk az olimpián, benned van, fizikálisan jó állapotban vagy nem, hogy beteg meg, stb. Bírodta a kettőt, és készül az olimpiára. Meggyőztek, ami nem volt nehéz, mert szenvedélyesen szerettem a vívást mai napig, és nagyon készültem. Nagyon szerettem volna a dobogóra állni. Soha nem gondoltam, hogy olimpiai bajnok legyen dobogó, vagy döntő, az a még szélesebb formában. Eljött olimpia, verseny, jól ment a vívás, rangsor, az első 32 előmérkőzésekből kifolyólag összeállították, én első lettem, és vívtam egy osztrák fiúval, aki 32. helyen volt, és megvert. Végtelenül el voltam keseredve, volt ugyan vigaszág, de hát mint első, a 32-től, meg máskor is sokszor megvertem, hogy hogyan ez az egész ide. Ott maradtam egyedül egy vívózsákkal, és akkor eldöntöttem, bemegyek az olimpiai faluba, és magam bazárkozom. És hogy beléptem az olimpiai faluba, gondolataim szikáztak össze-vissza, és akkor egyszer csak, oda nem figyelve, egy templom állt velem szembe. Egy gyönyörű, szép, aszték, ökonomikus templom volt, délután 5 óra, teljesen egyedül voltam, és akkor imádkoztam. Kimentem a templomból, és teljesen más emberként éreztem magamat. Elmentem normálisan vacsorálni, mint a mi sem történt volna. És következő nap kezdődött a folytatása a versenynek, és nem voltam ideges, nehéz, sokszor egy-egy tuson múlott a dolog, de 4 világbajnokot kell legyőzzek ahhoz, hogy bejussak a döntőbe, és végül aztán második lettem. És ezt én mondom mindenkinek, a gyerekeimnek, unokáimnak, barátaimnak, hogy a hitem volt az, ami sokkal segített ebben, és ezért hoztam ide ezt az igét.
Nagyon szépen köszönöm az igét is, és azt, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nagyon jó egészséget kívánok a hátralevő éveiben még.
Köszönöm szépen, és én nagyon köszönöm a meghívást, hogy ezt elmondhattam.
Dr. Kamuti Jenő, kétszeres olimpiai ezüstérmes, világbajnok vívóval, sebészorvossal, Patkoló Éva beszélgetett. Mária. Mária Rádió, a lélek hangja.